Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Fészek Meleg című rádióműsort hallgatják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Legyen hitetek szerint, mondta Jézus, és mondja mind a mai napig, mi pedig cselekszünk, élünk, örülünk, vagy épp egy csőd tömegnek érezzük magunkat, ki a maga hite szerint. A témáról bővebben a műsor első felében hallhatnak. Dolgozunk, munkálkodunk, de hogyan? Hogyan lehet Istennel együtt munkálkodni? Elsősorban férfiaknak szóló gondolatok ezek, de nem csak. A műsorunk végén felolvasott humoros történet és az azt követő gondolatok elsősorban a nőknek, asszonyoknak, feleségeknek szólnak, és a férjek értékeléséről lesz szó benne. Köszönöm, hogy velünk tartanak ma is, a mikrofonnál Kertész Tibor, szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is. További jó rádiózást kívánok!
Legyen hitetek szerint, mondta Jézus egy alkalommal két vaknak, akik azt kérték tőle, hogy gyógyítsa meg őket. És nyomban megnyílt a szemük. Olvashatjuk a folytatást Máté evangéliumában. Tehát meggyógyultak, mert hitték, hogy Jézus képes és akar is csodát tenni az ő életükben. Jézus, most neked is ezt mondjam. Legyen neked a te hited szerint. Ezzel valójában azt mondja, hogy ha nálad bögre van, én megtöltöm neked azt a bögrét áldásokkal. Ha hordó van nálad, akkor hordónyi áldással töltöm meg. De ha egy egész raktárhelyiséged van, akkor az egész raktárhelyiséget megtöltöm áldásokkal. A Királyok második könyve leír egy történetet egy asszonyról, akinek meghalt a férje. Nem volt elég pénze a számlák kifizetésére, és jöttek a hitelezők, hogy elvigyék a fiait fizetséggyanánt. Egyetlen értékes tulajdona egy kis korsónyi olaj volt. Elizeus próféta megállt a házánál, és valami nagyon furcsát kért tőlem. Menjen át a szomszédjaihoz, és kérjen kölcsön tőlük annyi nagy edényt, amennyit csak tud. Ezt mondta az asszonynak. Menj, kérj kölcsön minden szomszédodtól edényeket, mégpedig üres edényeket, de ne keveset. Aztán menj, zárd magadra és fiaidra az ajtót, és tölts az olajból mindegyik edénybe. Amelyik megtelik, azt állítsd félre. Elment hát az asszony, és üres edényeket kért, majd magára és fiaira zárta az ajtót, aztán ezek adogatták neki az edényeket, ő pedig töltögette őket. Először úgy tűnt, hogy csupán annyi történik, hogy az egyik edényből átönti a másikba, de azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy az olaj nem fogyott el. Egyre csak öntötte és öntöttem. Mindaddig, amíg megtelt mindegyik edény. Amikor az edények megteltek, az olaj megszűnt folyni. Ebből a történetből talán jobban megérthetjük azt, hogy sok minden rajtunk múlik. Hisz ebben a történetben is azt láttuk, hogy az asszonyon is múlott az, hogy mennyi olaja lesz. Ha csak egyetlen edényt kért volna kölcsön, akkor valószínűleg egyetlen edény telt volna meg. Ha több edényt kért volna, akkor valószínűleg az összes megtelt volna. Hisz azt olvastuk az igében, hogy az olaj akkor szűnt meg folyni, amikor már nem volt több edény. Vajon te mennyi edényt kérsz kölcsön? Mekkora a hited? Hogyan látod a jövődet, az életedet? Isten most neked is ugyanazt mondja, mint annak az asszonynak. Ne keveset kérj! Készülj, mert hamarosan megtöltöm az edényeidet. Talán nehezedre esik ezt most elhinni, hisz lehet, hogy már régóta küszködsz életed egyik vagy másik területén. Lehet, hogy éppen a gyereked megtérésére vársz, és azért imádkozol már évek óta. vagy esetleg egészségügyi, kapcsolati, anyagi vagy munkahelyi problémákkal küszködsz. Teljesen mindegy, hogy mi a problémád. A biztos az, hogy Isten segíteni akar neked. És neki megvannak a módszerei, a megoldásai arra, hogy hogyan töltse meg a te edényeidet. Méghozzá olyan megoldások, amilyenek lehet, hogy meg sem fordultak még a fejedben. Hisz ezt olvashatjuk Izaiás prófita könyvében. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál. Az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Bízz hát Istenben, és higgyél abban, hogy cselekedni fog az életedben. Kérd tőle a hit ajándékát.
Gyenge vagyok, ember, megkavar az élet, nem tudom a szívem meggyógyítani. Túl sok, ami szívem kemény föld, pusztaság lett, törd most föl itt a szívem, száraz kút, ásd le mélye, törjön út, élő.
Több ember komoly arccal mondja, a körülményeinek szorítása csak ideiglenes. Később már nem lesz ilyen zsúfolt az időbeosztásuk, jön már az idő, amikor lassabb napok várnak rájuk, már látják a fényt az alagút végén. Sajnos optimizmusok általában alaptalan. Megfigyeléseim azt mutatják, hogy a várva várt nyugalom korszaka ritkán következik be. Ehelyett ezek a rövidtávú nehézségek fel tudnak sorakozni szorosan egymás mögé, és emiatt a családok, ahogyan kijönnek az egyik krízishelyzetből, már is van rájuk a következő. Ezért egész életünket a belső sávban éljük. Valósággal száguldunk a szívroham felé. Megcsaljuk magunkat azzal, hogy a körülményeink miatt egy rövid ideig megfeszített tempóban dolgozunk, amikor valójában belülről hajt bennünket valami. Nem tudjuk csökkenteni az elkötelezettségeink számát, és inkább választjuk saját munkánk terheit és a vele járó materialista dolgokat. És a folyamat közben fel kell áldoznunk feleségünkkel, gyermekeinkkel és barátainkkal való szeretetteljes kapcsolatainkat, azokat, akik értelmet adnak életünknek. James Dobsontól származik az előbbi idézet, súlyos, szinte pörölycsapásként zuhanó kemény szavak, elgondolkodtató mondatok, és biztos vagyok benne, hogy sok férfitársammal együtt tudjuk, hogy miről beszél az írója. A munka témája már foglalkoztat egy ideje engem is. Mit, mennyit, hogyan, mennyiért, meddig? Olyan kérdések, amelyek bizonyosan mindannyiunkban felmerültek. De egyáltalán mit tekintünk munkának? Természetesen nem csak a munkahelyi munkát, hanem a házi munkát is. Aki közülünk férfiak közül már megpróbálkozott nagy takarítással, főzéssel, nagymosással, könnyen lehet, hogy inkább még egy napi munkahelyi munkát is vállalna helyette. És még csak nem is a házi munka a legnehezebb, mert a krumpli vagy a szennyesing nem nyafog és nem teszi tönkre a berendezést, nem szól vissza. Bizony kemény munka gyerekeink nevelése, rendezése is, főleg lelki szempontból. Van ebben ugyanis fizikai, néha szellemi, de a legtöbbször lelki munka. Nem csak gyerekeink nevelése lelki munka, hanem sokszor a házastársunkkal való kapcsolatot is átszövi ez, gondoljunk például arra, hogy fáradtak, kimerültek vagyunk, és hát közben békességet kellene otthon árasztanunk. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy mindazt a hasznos tevékenységet, ami testi, szellemi vagy lelki erőfeszítést igényel, munkának nevezhetjük. Ez persze így minden ember elfogadhatja. Mi azonban ennél tovább mennénk, ugyanis keresztényként elmondhatjuk, hogy a munka, részvétel Isten teremtő és önajándékozó tevékenységében. Hogyan is érthetjük ezt? Úgyhogy a munka isteni dolog. Isten is állandóan dolgozik, persze nem a szó emberi értelmében. Isten ugyanis megteremtette a világot, de azóta sem pihen, hanem napról napra újra teremti, és föntartja a világot, és benne minket is. Így Isten állandóan dolgozik, alkot. De Isten munkája nem csak a teremtésben nyilvánul meg, hanem az általa teremtett világ iránti szeretetében is. Isten tehát el is ajándékozza saját magát. Szereti a teremtett világot, és ezzel a szeretettel saját magát ajándékozza az embereknek. Ezért a munka révén Istenhez kerülünk közelebb, és aki nem dolgozik, ebből a hasonlóságból veszít el valamit. A munka tehát alkotás, valami új vagy valami újra létrehozása. Alkotás az is, amikor a gyermekemnek segítek szebben gömbölyíteni az A betűt, de az is, amikor a társammal újra és újra felépítem a szeretet kapcsolatot. Ha a munka embertársaink fele irányul, számukra hozok létre valami hasznosat, szépet, könnyen tudatosíthatom magamban, hogy ezáltal önmagamat ajándékozom oda. Ez nem csak fontos eleme a munkának. Például a munkahelyünkön egyszerre dolgozunk egy embercsoportért, ügyfelek, diákok, betegek, vagy bárki, aki majd megveszi azt, amit létrehozunk. És a családunkért is, akiknek a pénzt keressük. Mindenféle munkában meglelhetjük az alkotás és az ön elajándékozás lehetőségét. Minden ember számára igen súlyos kereszt, ha az ember munkanélkülivé válik, de ennek a keresztnek a vállalásában rejlő áldozatnak és lemondásnak csodálatos teremtő és ön elajándékozó ereje van. Ezt az áldozatot odaajándékozva a Jóistennek, mint egy a saját testünkön pótolva, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik. Lelkileg felemelő és felszabadító lehet a nem kielégítő munka vagy a munkanélküliség is, de ehhez a szeretetnek igen magas fokára van szükség. Ehhez szükségünk van Isten segítségére, ugyanis csak ő általa tudjuk ezt megvalósítani. Az örömhír az, hogy a munkánkban nem vagyunk egyedül. Ne felejtsük el, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva a munkával kapcsolatos gondjaink megoldásában, hiszen velünk van a mennyei atyánk. Ha kérjük segítségét, bizonyosan kapunk annyi kegyelmet, fáradozásaink jutalmául, hogy túljuthassunk minden nehézségen. A nehézségünkre esik az éppen végzett munkánk, ezt az áldozatot felajánlhatjuk a szűzanyának, a családunkért, vagy bárkiért, akár munka közben is. Kis szünetet tartva ebben a fárasztó tevékenységben megpihelhetünk a Jóistennél, majd újult erővel, új lelkülettel folytathatjuk a dolgunkat. Ezért ne sajnáljuk magunktól ezt a kis pihenőt. Ha éppen örömünk telik a munkában, akkor pedig az örömünket adhatjuk oda atyánknak köszönetképpen. És így a munkánk a Jóistennel végzett munkává válik.
Megnyílt a Tökéletes Férjek bevásárló központja, ahol a nők sok férfi közül kiválaszthatják a tökéletes férjet. 5 emeleten található a kínálat, egyre kedvezőbb jellemvonásokkal, amint haladsz fölfelé az épületben. Az egyetlen szabálya következő. Ha egyszer kinyitottad valamelyik emelet ajtaját, akkor arról a szintről választanod kell egy férfit. Ha pedig tovább haladsz fölfelé, akkor már nem mehetsz vissza. Kivéve, ha végleg elhagyod az üzletet. 2 barátnő elmegy az áruházba, hogy találjanak egy-egy férfit maguknak. Az első emelet bejáratára ez van írva. Ezeknek a férfiaknak jól fizető munkahelyük van, és szeretik a gyerekeket. A fiatal nők elolvassák a kiírást, és ezt mondják. Hát ez csodálatos, de tudni szeretnénk, hogy mi van a következő emeleten. A második emelet reklámja így szól. Ezeknek a férfiaknak jól fizető munkahelyük van. Szeretik a gyerekeket, és rendkívül jóképűek. Mondják a hölgyek, vajon mi lehet följebb? A harmadik emeleten ez olvasható. Ezeknek a férfiaknak jól fizető munkahelyük van, szeretik a gyerekeket, rendkívül jóképűek, és segíteni fognak a házi munkában. Hűha, mondják a nők, nagyon vonzó ajánlat, de van még tovább is. A negyedik emeletre ez van kiírva. Ezeknek a férfiaknak jól fizető munkahelyük van, szeretik a gyerekeket, rendkívül jóképűek, segíteni fognak a házi munkában, és nagyszerűek az ágyban. Ó, szinte hihetetlen! De gondolj csak bele, vajon mi vár még ránk a következő szinten? Igyekeznek fel az 5. emeletre. Itt a következőt lehet olvasni. Ez a szint csak azt bizonyítja, hogy a nőknek semmi sem elég. Érdemes elgondolkodnunk, kedves nőtársaim, ezen a történeten. Egy férjek között végzett kutatás eredményei ugyanis azt mutatják, hogy szinte általános a férfiak panasza azzal kapcsolatosan, hogy feleségeik kritizálják őket, panaszkodnak, nyafognak, szinte lehetetlen elérni, hogy elégedettek legyenek. Ritkán fejezik ki a dicséretüket vagy az elismerésüket. Lényegében annyira sem kedvesek férjeikhez, mint egy vadidegenhez, aki hajnali 3-kor váratlanul becsönget a házban. Biztosan most azt gondolod, hogy én nem vagyok ennyire szörnyű, de vajon mit mondana rólad a férjed? Azt tapasztaltam, hogy sok keresztény nő szerint elfogadható, ha időnként panaszkodunk, elégedetlenkedünk, vagy esetleg kritizáljuk a férjünket. A baj viszont az, hogy ebből előbb vagy utóbb szokás lesz, napi gyakorlat lesz. És így nagyon könnyen panaszkodó feleségekké válhatunk. Arra hívlak meg most téged, kedves nőtársam, hogy nézd most tükörbe. Vajon milyen felesége vagy te a férjednek? Olyan feleség, akinek a férje érzi a szeretetét, nagybecsülését, aki örömöt és vidámságot visz férje életében? Vagy éppen ellenkezőleg, állandóan csak panaszkodsz és kritizálod őt? Az is lehet, hogy valahol középen helyezkedsz el. Attól függetlenül, hogy hova esel a panaszkodók skáláján, biztos vagyok benne, hogy nem szeretnéd, ha a férjed így érezné magát, semmit sem tudok úgy elvégezni, hogy ne legyen benne kifogás. Vajon mit tehetsz, mit tehetünk azért, hogy a panaszkodás ne tartsa minket foglyul? Érdemes megvizsgálnod, hogy mind szoktál gondolkozni, mivel a sátán általában azzal csapja be a nőket, hogy elkeseredésük és problémájuk forrása valami vagy valaki más. Azt a feltételezést sugallja nekünk, hogy a környezetünk, adott esetben a férjünk miatt vagyunk boldogtalanok, pedig problémáinkat igazából a bennünk folyó dolgok, a gondolataink okozzák. Amiként gondolkodunk magunkban, olyanná is leszünk. Azzá leszünk, amit gondolunk. Hát ez ijesztő is lehet akár. Ha negatív gondolatokat gyűjtesz a férjeddel kapcsolatban, ha azokon töprengsz, ami nem tetszik a társadban, ha szívedet és értelmedet szeméttel töltöd meg vele kapcsolatban, akkor ez fog belőled kijönni panaszkodás, elégedetlenség és zúgolódás formájában. Nem véletlen Szent Pál apostolnak a felhívása a Filippiekhez írt levelében azzal kapcsolatosan, hogy ne a szemétre gondoljunk, hanem a másokban levő pozitív, nagyszerű tulajdonságokra. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. A gond az, hogy nagyon sokszor mi átalakítjuk ezt a bibliai részt, és a mi átdolgozott fordításunk valahogy így hangzik. Egyébként kedves nőtestvéreim, ha létezik valami hamis, vagy ami nem tiszteletre méltó férjetekben, ha találtok olyan cselekedetet, ami helytelen, ha láttok bármit rajta, ami nem tetszik a munkájával vagy a szokásaival kapcsolatban, ha legalább egy olyan dologra tudtok gondolni, ami nem dicséretes, akkor ezt vegyétek figyelembe. Újra meg újra jusson eszetekbe, rágódjatok, elmélkedjetek rajtam. Forraljátok magatokban a negatív gondolatokat férjetekről, és a panaszkodás, elégedetlenség istene veletek lesz. Valljuk be, hogy nagyon sokszor ebbe a csapdába esünk mindannyian. Isten segíteni akar nekünk, hogy nem magunkra és a jogainkra gondoljunk, hanem sokkal inkább arra figyeljünk, hogy mi az, ami kedves a férjeink számára. Isten segíteni akar nekünk abban, hogy többé nem magunkra és a jogainkra gondoljunk, hanem sokkal megértőbbek legyünk a férjeinkkel kapcsolatosan. Hogy bátorítsuk társunkat ahelyett, hogy kritizálnánk vagy bírálgatnánk. Egyedül Isten képes megváltoztatni a helytelen viselkedésünket, magatartásunkat. És rávezetni bennünket arra, hogy amikor újjunkkal férjünk hiányosságára mutatunk, három újjunk visszamutat ránk. Kérjük hát az ő segítségét, hogy szabadítson meg bennünket a rossz magatartásunkból, hogy adja meg nekünk a megtérés kegyelmét. Úgy legyen. Amen.
Kedves rádióhallgatók, Önök a Fészek Meleget hallották, két hét múlva ugyanebben az órában jelentkezünk. A viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
A családban.
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.